Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Nagyon sok helyről halljuk ezekben a napokban a gazdasági válság, gazdasági recesszió, elszabadult infláció, energiaválság, stb. Szavakat. Ha a szavakon nincs elég súly, van a pénztárcánkon, nap mint nap tapasztaljuk azt, hogy hogyan növekszik egyes termékek és szolgáltatások ára, egyszerűen fogalmazva, hogyan ér kevesebbet a fizetésünk. Mindeközben a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának kutatócsoportja arra mutat rá, hogy bár a közeljövőben valószínűnek tűnik egy recessziós forgatókönyv az Európai Unióban, Romániában valamivel jobb a helyzet. Mit jelent esetünkben a kevésbé rossz gazdasági szempontból, és valóban vigasztalhatjuk-e magunkat ezzel? Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Rácz Béla Gergely közgazdász, egyetemi adjunktus, a Romanian Economic Monitor projekt kutatója a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
Beszélgetésünk elején vezessük be a hallgatóinkat a gazdasági jóslás, előrejelzés, nem tudom önök, hogy szeretik használni ezeket a szavakat világába, bár a kutatás eredményeinek a rezüméjében jelzik, hogy az orosz-ukrán háború, valamint Kína és Amerika világpiaci szereplése nagy mértékben kihat hazánk, Románia gazdaságára is. Körvonalazták azt, hogy mire számíthatunk a közeljövőben. Még mielőtt arról beszélnénk, hogy mire számíthatunk, mondja el azt, hogy milyen mutatókat vettek alapul annak érdekében, hogy képet.
Számos mutatót figyelembe veszünk akkor, amikor a pillanati helyzetképből kiindulva próbálunk valamit mondani a jövőre nézve. Ugye visszatérnék arra is, hogy jóslás vagy előrejelzés. Sajnos ugye ilyen aranygömbünk vagy jóslógömbünk, amivel belenézünk és látjuk a jövőt, az nincsen, úgyhogy ezek előrejelzések, és azért is, mert ezek mindig az aktuális és elérhető historikus adatokon, illetve különböző, akár kérdőes felmérésekből származó adatokon alapszanak. Ezeknek nyilván van a nagy része makrogazdasági adat. És a kérdésnek a második felére válaszolva, hogy miért gondoltuk azt, vagy mondtuk azt, vagy miért engednek az adatok arra következtetni, hogy noha nyilvánvalóan egy nagyon erős inflációs nyomás van Európán, és ettől Románia sem független. Noha ugye a Románia egy relatív kicsi és nagyon nyitott gazdaság, tehát hogy az európai és világ gazdaságaiban tetten érhető, akár negatív előjelek, azok nyilvánvalóan Románia is be fognak gyűrűzni, de mindezekkel ellenére több olyan adat is volt, amelyik most jelen pillanatban Romániában kedvezőbben alakult, mint az Európai Unió egyéb államaiban, vagy mint nagyon sok más országban. És ilyen például az első két negyedéves, azaz az első féléves román gazdasági növekedés, amelyik rendkívül magas volt, ugye az elemzői várakozásokhoz képest is, azaz 2022 első félévét Románia gazdasága, az egy nagyon nagy növekedéssel zárt, egy akkora növekedéssel, mint amekkorára mondjuk a legoptimistabb elemzők sem számítottak. Nyilvánvalóan ez a második fél évben ez azért jóval alacsonyabb lesz, és az évvégi növekedés azért már nem lesz olyan negetrengető. Tehát ez is egy olyan mutató vagy adat volt, amelyik bizonyos mértékű, hát visszafogott optimizmusra adhatott okot, és a másik, amelyik szintén ezekben az előrejelzésekben azért valamilyen képen meghatározó vagy iránymutató, ami a jövőről mond valamit, mert ugye az első fél éves gazdasági növekedés az a múltról mondott valamit, hogy mi történt 2022 első fél évében. De azt, hogy mi fog történni a jövőben, ez nyilvánvalóan ugye a várakozások azok, amik alapján erre következtetni tudunk, és ugye van egy úgynevezett gazdasági hangulatindex, ami egy kérdőíves kutatás, amit az Európai Unió tagállamaiban és más országban is elvégeznek, és ennek az értéke Romániában magasabb, mint az Európai Unió átlagában tekintve. Az meg azt mutatja, hogy Romániában a vállalatok, a vállalkozóknak a jövőbe való vetett hite, az valamilyen magasabb, mint az Európai Unió többi tagországában. Ez persze nem jelenti azt, hogy Románia hosszú távon jobban fog teljesíteni egy esetleges recesszió vagy visszaesés esetén, mint a többi Európai Unió tagállam. Ez csak arról szól, hogy azok a várhatóan bekövetkező negatív hatások Romániában valószínűleg a később fogják a hatásokat éreztetni mint máshol a környező országokban.
Beszéltek az állam gazdasági kilátásairól is, ezek mennyire borúsak válsághelyzetben végül is, az államnak kell kezelnie, vagy ha úgy tetszik, az államnak kell a frontvonalban lennie. Képesnek tűnik erre Románia?
Ez a kijelentés ez alapvetően helyes, de hogy azért van benne egy úgynevezett morális kockázat, amit mi morális kockázatnak nevezünk, mert hogy a piacnak a szereplői azok akkor, amikor a gazdaság az jól működik, és az elmúlt 10 évben Románia gazdasága is egy nagyon nagy növekedést tudott felmutatni, akkor a gazdaságnak a szereplői, leginkább a magánszereplői azt mondják, hogy a piacgazdaság és a kapitalizmus az arról szól, hogy a vállalatoknak jól kell működnie, profitot kell realizálnia, és a profitot az nyilvánvalóan visszafektetik, vagy elosztják a tulajdonosok között. Tehát, hogy akkor, amikor a gazdaság jól megy, akkor az államnak semmi dolga nincsen, akkor az állam húzódjon hátra, és legyen csendben, és minden erejével a vállalatokat támogassa, illetve a növekedést támogassa. Amikor pedig valamilyen recessziós forgatókönyv kezd kirajzolódni, akkor mindenki azt mondja, hogy hát bocsánat, most az állam dolga van. Tehát amikor jó, akkor az államnak nincsen dolga, amikor rossz, akkor hirtelen az állam az előlejt is nagyon fontos szereplő lesz a gazdaságban. Nyilván ez ennél kicsit bonyolultabb, de igen, egyetérthetünk abban, hogy ilyenkor az államnak az intervenciója azok erősebbek kell legyenek. Éppen azért, mert ugye egy recessziós forgatókönyv, megjegyzem zárójelben, hogy Romániában 2022-ben is nagy valószínűséggel egész évre is gazdasági növekedésről fogunk tudni beszélni, úgyhogy a recesszió az még csak egy olyan forgatókönyv, ami a jövőben következhet be, és 2023-ban sem biztos, hogy ez meg fog történni, viszont ennek a valószínűsége ez viszont már egészen magas. Tehát mégis abban a szenárióban, ha 2023-ban a Románia gazdasága nem növekedni, hanem valamilyen mértékben zsugorodni fog, akkor nyilvánvalóan az állam kell mondjuk mesterségesen megteremtett kereslet növeléssel és egyéb eszközökkel a gazdaságot és a gazdasági növekedést azt valamilyen mértékben fenntartsa. Ez azt jelenti, hogy a kormányzat masszívabban, erőteljesebben kell költekezzen, mint korábban, annak érdekében, hogy a reálgazdaságból eltűnő keresletet, vagy a reálgazdaságban szűkülő kínálatot valamilyen mértékben és valamilyen módon ellensúlyozni tudja. A probléma ezzel az, hogy Románia kormányzata akkor is nagyon komolyan túlköltekezte magát, amikor ez nem lett volna indokolt. És mivel Románia kormánya, és nem csak Románia, hanem gyakorlatilag a közép-kelet-európai régió összes kormánya, akkor is úgymond fölöslegesen túlköltekezte magát, amikor erre nem lett volna szükség, és most, amikor elképzelhető, hogy szükség lesz arra, hogy ugye ez a túlköltekezés ez megtörténjen, és a kormányzat ezzel húzza ki az országból a recessziót, vagy ezzel tompítsa a lehetséges recessziónak a mértékét, akkor ugye most már sokkal korlátozottabbak a lehetőségei, mivel mi akkor is zenéltünk, amikor hangya módjára megtakarítani kellett volna a hidegebb és rosszabb éveket.
Azt mondja ön, hogy még 2023-ban se valószínű az, hogy gazdasági csökkenés legyen, viszont ellentmondás van, mert hogy egyrészt a számok azok azt mutatják, hogy a helyzet az nem különösebben válságos Romániában, a lakosság közérzete azonban mást mutat. A lakosság teljesen mást érez a pénztárcáján. Itt
teljesen igaz.
Egy önbeteljesítő folyamatnak az eredményét látjuk tulajdonképpen.
Önfelületlenül ezt mondanám, azt mondanám, hogy az, ahogy mi a gazdasági növekedésről beszélünk, mi itt ebben a műsorban, meg mindenféle egyéb gazdasági témai műsorokban, de ahogyan a gazdaságnak a növekedését a közgazdászok és ilyen értelemben a politikusok is mérik, az azért nem biztos, hogy a leghatékonyabb módja. Sajnos jobbat nem találtunk, vagy nem nagyon akarunk jobbat találni annál, de amikor mi a gazdaságnak a teljesítő képességéről beszélünk, és arról, hogy gazdasági növekedés van-e, vagy valamilyen gazdasági visszaesés, recesszió, akkor azt mindig a GDP-ben, a bruttó hazai össztermékben mérjük. És ez a mutató, ez az, amit a világon minden gazdaságnak a teljesítménynek a mérésére használ, de távolról sem egy olyan mutató, ami a gazdaság teljesítményét úgy vizsgálja, hogy abból az állampolgároknak a jólétére is lehessen alapos következtetéseket levonni. Nagyon egyszerű példát mondok, a GDP növekedés az egy átlagszám, ez az ország egészének a gazdasági teljesítő képessége, ilyet vannak a változása. Ez lehet, hogy ez a növekedés az országos szinten azért történik meg, mert egy nagyon szűk rétege a társadalomnak, vagy a vállalatoknak, az hatalmas többleteket realizál, de lehet, hogy egy nagyon széles réteg a gazdaságban, ugye a háztartások vagy a többi vállalat, az meg nagyon nagy veszteségeket, vagy nagyon nagy jóléti csökkenést realizál. Ez aztán összességében lehet, hogy pozitív lesz, de ennek az elosztása a társadalom különböző tagjai között távol sem biztos, hogy egyenlő. Tehát ugye a GDP az megmutatja azt, hogy az ország gazdasága összességében mennyivel növekedik, de sajnos nem tudja azt megmutatni, hogy a társadalomnak milyen szűk vagy milyen széles rétegei élnek jobban vagy rosszabbul. És sajnos az látszik, és akkor tehát nem csak a szomszéddal, az ismerőssel, a baráttal való megbeszélésből tudjuk, vagy tudhatjuk azt, hogy a vásárló ereje, a jóléte Románia lakosságának az még egyszer a GDP növekedés ellenére is romlik, mert elég megvizsgálni azt, hogy mondjuk 2022 első felében, illetve 2022 egészére nézve mekkora nominális bérnövekedések várhatóak, és ehhez képest mekkora az infláció. Arról kevesebbet beszéltünk, hogy a magas gazdasági növekedés, vagy relatív magas gazdasági növekedés mellett egy hatalmas inflációs nyomás nehezedik Romániára is, aminek a mértéke az 15% körüli, vagy 15% fölötti, amire már évtizedek óta nem volt példa. És a bér, a nominális bérnövekmények azok pedig alacsonyabbak voltak ennél a 15%-nál, ami azt jelenti, hogy a lakosságnak szintén egy átlagos szám, azaz lehetnek eltérések az átlagtól lefele is felfele, de a lakosság nagy átlagának a pénze az kevesebbet ér, azaz valamennyivel több pénzből is kevesebb terméket tud az üzletben megvásárolni. Tehát ez nyilvánvalóan azt mutatja, hogyha a vásárló erőnk az csökken, ha a lakosság vásárló ereje az csökken, éppen azért, mert a reálbérek azok csökkennek, akkor azt nem tudjuk úgy értékelni, mint egy pozitív értelembe vett jóléti változást. Sőt, ezt csak úgy értékelhetjük, mint azt, hogy egyik napra a másikra rosszabbul élünk, és sajnos ez egyszerre igaz, ez a történet azzal a történettel, hogy közben a Románia GDP az első fél évben az egy elég szép növekedést tudott realizálni. Még egyszer, ez a kettő ez egymással nem ellentétes, mert hogy egészen mást mér a két mutató, de minket az érdekel jobban, hogy mekkora az infláció, mert azt rögtön érezzük a pénztárcánkon, illetve az érdekel, hogy az inflációhoz képest átlagosan mennyivel növekednek a bérek, ha egyáltalán növekednek, és sajnos pont abban állunk rosszul, amit a lakosság a zsebén és a saját életszínvonalán érezhet.
Amikor azt mondtam, hogy egy önbeteljesítő folyamatnak látjuk-e az eredményét, akkor tulajdonképpen arra gondoltam, hogy a gazdaságot is emberek alakítják, és az ő várakozásaik azok beindítanak különböző folyamatokat. Például, ha valakinek negatívak a várakozásai a cégénél, beszélünk egy cégvezetőről, akkor áremelkedéseket fog betervezni, fizetéscsökkenést tervez be, beruházásokat halaszt el. Ez indítja be azt a csökkenő folyamatot, amiről itt beszélnünk kell.
Ez teljesen igaz, a gazdaságban nagyon erősek ezek az önbeteljesítő jóslatoknak az ereje, de hogy ezt beszéltük az elején is, hogy ebben azért talán olyan nagyon rosszul nem állunk, valamiért a román gazdasági szereplők azok talán hajszálnyival optimistábbak, mint az Európai Unió átlaga. Ugye gyakorlatilag pont ezt mutatja meg az az index, amiről korábban beszéltünk, a gazdasági hangulatindex, ennek az értéke Romániában 100, az EU átlagában pedig van, mert 100 alatt van, de természetesen ettől függetlenül ez azért jóval rosszabb, mint amilyen egy évvel, vagy mondjuk 3 évvel, míg a koronavírus járvány előtt lett volna. És igen, az önbeteljesítő jóslatok azok sajnos az inflációt is még egyszer, és az infláció számunkra, vagy a hallgatók számára egy sokkal fontosabb gazdasági mutató, mert azt rögtön érezik a pénztárcájukon. A GDP növekedés az egy olyan dolog, amiről nagyon sokat lehet beszélni, de hogy azt azért egyik napra a másikra annak a hatását a lakosság nem biztos, hogy érzi, míg az inflációnak a hatását egyik napra a másikra érzi. És éppen az inflációra vonatkozóan talán ezek az önbeteljesítő jóslatok sokkal erősebbek, abból kiindulva, hogyha azt feltételezzük, hogy ez az inflációs nyomás ez fennmarad, már pedig ezt minden joggal lehet feltételezni, és mondjuk Romániában a Nemzeti Bank előjelzése szerint 13,9% lesz az évvégi infláció, akkor mindenki elmehet a munkaadójához, és azt mondhatja, hogy az én pénzem egy év alatt átlagosan 13,9%-kal romlott legalább, tehát ennyi nominális béremelést kérek, hogy ne éljek rosszabbul, mint az előző évben. Ez ekkora fizetés emelése csak ahhoz járulna hozzá, hogy ugyanazokat a termékeket tudjuk nagyjából megvásárolni. És akkor gyakorlatilag meg fogják emelni, vagy elvileg meg kéne, hogy emeljék a fizetéseket, ez sok szektorban meg is történik, ilyen szinten vagy ennél kisebb szinten, és az gyakorlatilag szintén hozzájárul ahhoz, hogy ez az infláció tényleg annyi, vagy annál akár magasabb legyen. Úgyhogy az önbeteljesítő jóslatoknak pontosan a gazdaságra nézve sajnos nagyon erős hatásaik vannak, és ezek az önbeteljesítő jóslatok, ezek általában nem a pozitív jóslatok, amik beteljesülnek, hanem általában a negatív vagy a rosszabb forgatókönyvekre való vonatkozó jóslatok.
Ha már az inflációnál tartunk, augusztusban meghaladta 15%-at az infláció, az élelmiszerek drágultak a legnagyobb mértékben, és érzi mindenik hallgató azt, hogy ez mit jelent. Ha az uniós képet nézzük, akkor sem feltétlenül jobb a helyzetünk, értem ez alatt, hogy nem irigykedhetünk, hisz Románia a magas inflációval rendelkező EU tagállamok közé tartozott augusztusban. Tavaly ugyanebben a hónapban 5,3%-os volt az infláció, mármint augusztusban most 15,3% volt. Beszéltünk az állam közbelépéséről, az állam közbeavatkozásáról. Ez lehetne még rosszabb is, ha az állam nem tenné a dolgát?
Természetesen ez sokkal rosszabb is lehetne ennél. Az infláció, hát nyilvánvalóan az infláció elleni küzdelem az azért egy összetett és bonyolult dolog, és az is attól is függ, hogy mennyire hatékonyan tud az állam fellépni az inflációval szemben, hogy milyen okai vannak az inflációnak. Most ebben nem akarok a technikai és tankönyvi magyarázatokba a szükségesnél jobban belemenni, de csak annyit mondanék, hogy az az infláció, amivel szembenézünk most, ugye ez leginkább ugye az energiaárak növekedése az egyik legfontosabb oka egyebek mellett, és ez ellen ugye a különböző kormányzati intézkedések nagyon nehezen tudnak bármit is tenni. Hogyha a gáznak a világpiaci ára az gyakorlatilag megháromszorozódott, akkor bármiféle kormányzati vagy állami intézkedés az nagyon nehezen tudja visszaszorítani az inflációt. De, és ugye az infláció elleni küzdelemnek ugye az élharcosa, az mindig a központi vagy nemzeti bank kell legyen, és Romániában is a nemzeti bank megtette a megfelelő időben is, megtette a jövőben is a megfelelő intézkedéseket és lépéseket, amelyek gyakorlatilag azt kell, hogy szavatolják, hogy az infláció az a mostaninál jobban legalább ne szabaduljon el, és ennek a leggyakoribb és a legbevettebb módszere az alapkamat emelése, és a Nemzeti Bank nem mulasztotta el a megfelelő időben, a megfelelő mértékben ezeket az alapkamatokat emelni, és hogyha a jövőben is szükség lesz rá, akkor ezt a gyakorlatot ezt folytatni fogja, mert az alapkamat emelés az áttételesen, és most még egyszer nem akarok képeteket itt szóban elmondani, de az gyakorlatilag az inflációt azt vissza kell szorítsa, le kell nyomja, úgyhogy ez előbb-utóbb meg fog történni. De még egyszer, önmagában a Nemzeti Bank intézkedései nem tudják 100%-ban ellensúlyozni azokat a gazdasági folyamatokat, amelyek Romániában és leginkább Románián kívülről hatnak be az országba és hatnak az inflációra.
Rácz Béla Gergely közgazdász, egyetemi adjunktus, a Romanian Economic Monitor elnevezésű projekt kutatója, a Naprakész vendége. Gazdasági jövőképről beszélgetünk. Mi várható Romániában? Azt írják a kutatásukban, hogy az év második felében jelentősen lelassul a gazdasági növekedés, évvégén ugyanakkor elindulhatnak lassú, de jó irányba tartó folyamatok. Ezt érezni fogják az állampolgárok, vagy úgy vagyunk, mint a GDP növekedésnél, hogy ezek a számok a papíron, képernyőn jól mutatnak, de a boltban nem érezzük annyira?
Igen, azt hozzátenném, hogy ezek a számok, amelyek a képernyőn és a papíron jól mutatnak, ezek valós számok, tehát hogy valós folyamatokat tükröznek, csak még egyszer ez nem azt jelenti, hogy a lakosságnak a 80%-a is érzi, valakik nyilvánvalóan azt a többletet is realizálják, csak nem biztos, hogy a nagy többség. Visszatérve ugye az eredeti kérdésre, hogy mi várható Románia gazdaságával a jövőben, nyilvánvalóan ugye az látszik, és ugye ezek a trendek, ezek valószínűleg, hogy fent fognak maradni, hogy egy 2022 első fél éve után a 2022-nek a második fél éve az azért már jóval gyengébb lesz. És kérdés az, hogy a háború hogy alakul, illetve milyen egyességeket, ha egyáltalán tud kötni egyességeket Európa Oroszországgal a gázszállításra vonatkozóan, vagy kapunk-e alternatív forrásokat, vagy nagyon fontos, ugye, és nem lehet elválasztani azt, hogy mit várunk el Romániában, mondjuk 2023-as évre, attól, hogy mi fog történni a világpiacon. Én leginkább ugye az energiahordozók árát tekintve, de akár a nemzetközi ellátási láncok működését tekintve is. Mert hogyha ez a háborúban nem fog valamilyen hát relatív stabil helyzet kialakulni, hogyha az oroszok a szankciókra továbbra is válaszképpen a gáz szállítást korlátozzák különböző vélt vagy valós kifogásokkal, de inkább kitalált kifogásokkal, akkor a gáznak az ára, és nem csak a gáznak, az olajnak az ára az fel fog menni, és még egyszer ezen energiahordozóknak a árának a növekedése az nagyon sok más termékbe is beépül, úgyhogy abban az esetben az infláció is gyakorlatilag tartósan fennmarad, és az infláció elleni küzdelem, ahogy az előbb is említettem, a nemzeti bankok által az alapkamat emelése, de az alapkamat emelése pedig noha hatékony az infláció ellen, de a gazdasági növekedést meg gyakorlatilag visszafogja. Tehát egy elég nehéz forgatókönyvben leszünk. Én azt gondolom, hogy akkor a kérdésre valamilyen választ is adjak, hogy ha ez a helyzet, ami most van gyakorlatilag az orosz-ukrán háború kapcsán, és hogyha az energiaárak mondjuk ezen a szinten nagyjából stabilizálódnak, akkor nem biztos, hogy Románia 2023-ban egy recesszióba fordul. Hogyha az energiaárak azok továbbra is növekednek, és ez a háborús helyzet ez mondjuk eszkalálódik, vagy több frontot nyit Oroszország Ukrajnával, vagy Európa további szankciókat próbál meg Oroszországra kivetni, amire Oroszország gyakorlatilag még inkább ugye a gázvezetékek lezárásával tud majd zsarolni, akkor sajnos elkerülhetetlen az, hogy technikailag is valamilyen recesszióról beszéljünk, amikor még csak vigasznak sem fogjuk tudni elmondani azt, hogy noha az emberek nagy részének az életszínvonala valamilyen mértékben csökken, de legalább a gazdaság növekedik, akkor már ez igazként sem marad meg, hogy legalább a gazdaság az növekedni fog. De még egyszer, elemzők nagyjából egyetértenek abban, hogy olyan 50-60%-os valószínűsége van annak, hogy a 2023-ban valamilyen mértékű, vagy 40-50% annak a valószínűsége, hogy 2023-ban sem lesz gazdasági visszaesés, és hogy valahogy lassan ne kilábalunk ebből a helyzetből, amikor a lakosságnak gyakorlatilag egyre nehezebb kifizetni a mindenféle számláikat.
Az elkövetkezendő időszakot mindenképpen az energetikai válság fogja meghatározni. Önök azt mondják, hogy az Európai Unió szintjén nagyobb a recessziós forgatókönyvnek a valószínűsége, mint Románia esetében. Ez hogyan lehetséges? Mit tudunk mi jobban, mint a nálunk sokkal erősebb Európai Unió, vagy a nálunk sokkal erősebb gazdaságok?
Igen, ezek leginkább időleges hatások. Ugye mi azt mondjuk, hogyha Európában gyakorlatilag a második fél évben valamilyen gazdasági visszaesés van, akkor még Romániában abban a periódusban valószínű, hogy nem lesz visszaesés. Ennek nagyon sok oka van. Nem feltétlenül még egyszer román gazdaság robosztussága az oka, hanem nagyon sok esetben ugye a földrajzi szerencsés elhelyezkedésünk, többek között az, hogy Romániának vannak saját gázkapacitásai, azaz mi Romániában előhozott és felhozott földgázt égetjük például 90%-ban, úgyhogy mondjuk a gázfüggősége Romániának sokkal kisebb, mint az EU-nak úgy átlagosan, de mondjuk pont fordított, mint Németországnak volt. Románia 90%-ban ugye a saját gázat használja fel, míg Németország ennél ez a mutató ez gyakorlatilag szinte fordítva volt, nagyon nagy mértékben függött az orosz gáztól. És nyilvánvalóan ez a bizonyos mértékű energetikai függetlensége Romániának, ez gyakorlatilag rövid távon valamennyivel állóképesebbé teszi a gazdaságot, de még egyszer mondom, hogy az, ami a világ gazdaságában történik, és az Egyesült Államokban már az gyakorlatilag kétnegyed év zárult valamilyen mértékű gazdasági visszaesése, úgyhogy technikai értelemben ott már recesszióról beszélünk. Nyilván az amerikai gazdaság az robosztus, meg az életszínvonal az nem romlott olyan mértékben ott, úgyhogy gyakorlatilag a kormányzat nem mondta ki Amerikában az Egyesült Államokban recesszió van, de ha számokat és csak a számokat tekintjük, az van. És még egyszer, a világ gazdaságai azok rendkívül globálisak. Hogyha az Egyesült Államok gazdasága kicsit megbicsaklik, az Európai Unió gazdasága kicsit megbicsaklik, akkor annak a hatása az Romániában is be fog gyűrűzni, ez törvényszerű. Mi azt mondtuk, hogy ezeknek a begyűrűzések, ezek valószínűleg későbben jutnak el Romániába, illetve hogyha gyorsan kimászik a globális gazdaság ezekből a negatív forgatókönyvekből, akkor Romániában azt kevésbé érezzük meg. De hogyha ez egy tartós visszaesés lesz, amit persze még nem tudunk, és igaziból senki sem tud, mert sajnos nem vagyunk jó sok, akkor az nyilvánvalóan Romániára nézve is elkerülhetetlen. Így volt ez az utolsó válság kapcsán is. 2008-ban az Egyesült Államokban hatalmas krach volt, Románia gazdaság 2008-ban pedig még növekedett, de 2009-ben már nem. Tehát azért van valamilyen időleges eltolódás arra, hogy mikor ér el hozzánk is ez a negatív hullám, ha egyáltalán lesz negatív hullám. Reméljük, hogy ez nem lesz túl nagy, és hogy hozzánk sem fog felerősítve megérkezni.
Beszéltünk itt energiáról, az állam, mármint Románia jól kezeli ezt a válságos időszakot, itt a kompenzációkra, ársapkára gondolok, a nyereséges energiavállalatok megadóztatására. Nyilván a sérülékeny fogyasztóknak a védelme az mindenkori feladata az államnak, de most nem csak ők kapnak segítőjobbot, és azt a pénzt, amit a kompenzációkra fordít az állam, azt el kell mondani azért, hogy azt a fejlesztésektől, beruházásokból, satöbbiből kell, hogy elvenni. Egyéni szinten tehetünk valamit, kell tennünk valamit, vagy igazából aki nem feltétlenül megy, akinek nem megy annyira rosszul, van pénz számlákra, még a lakás kinti világítására is, ő is kap valamilyen szintű kompenzációt. Tehetne ő bármit is? Kellene tegyen?
Igen, ezért szoktuk mi azt mondani, hogy közvetlenül, hogy az ársapkák vagy a hatósági árszabályozások azért sem feltétlenül hatékonyak, mert gyakorlatilag annak is kompenzálják a különböző kiadásait, aki a villamos energiát arhatná, hogy a medencéjét fűtse. Na most neki valószínűleg, hogy nem lenne rá szüksége, sem a medencének a fűtésére, sem a medence fűtéséért kapott valamilyen szintű kompenzációra. Ez a probléma, ahogy nagyon jól rávilágított ön is, ez a probléma ugye azzal, hogyha a hatósági árak vannak bizonyos termékeken, vagy valamilyen úgynevezett ársapkákat alkalmaznak, és ennél sokkal jobb az a módszer, viszont technikailag nehezebben kivitelezhető, hogy a piaci árakat, azokat nagymértékben a kormányzatnak nem kell befolyásolnia, viszont szubvenciót kell adjon azoknak a fogyasztóknak, akik a legnagyobb mértékben érintettek is. Úgyhogy ha a minimálbéresek vagy a nagyon alacsony jövedelmekkel rendelkező sok gyerekes családok a teljes gázszámlájukat az állam átvállalja, akkor az is rendben van, annak az árán, hogy annak ne vállalja át az állam a gázszámlát, aki a gázzal mondjuk a palotáját vagy tizenvalahány szobás lakását fűti. Ez az elmélet, a gyakorlat azonban az, hogy nagyon nehéz ezt kormányzati szinten megoldani, beazonosítani azokat a rétegeket, akiknek erre szüksége van, meghatározni, kinek milyen mennyiségű kompenzációra van szüksége, és ennél sokkal gyorsabb, és gyakorlatilag egy napra a másikra működésbe hozható az, hogy akkor egységesen mindenkinek valamilyen mértékben csökkentenek ezeken a terhén, hatósági elszabályozása ársapkával, vagy egyéb alanyi jogon járó kompenzációval.
Nagyon jól cseng az, hogy az állam átvállalja az egyes társadalmi csoportok fűtésszámláinak a fizetését, viszont itt megszívlelendő az is, amit Nagy Bege Zoltán, az Országos Energiaszabályozó Hatóságnak az alelnöke mondott még idén áprilisban, ha jól emlékszem, vagy márciusban. Ő azt mondta, hogy az állam most ad halat a fogyasztóknak, mármint értsd, kompenzál, de meg kellene tanítani halászni őket. Azaz, meg kellene tanítani arra a lakosságot, hogy hogyan spóroljon, hogyan takarékoskodjon az energiával, és itt nem véletlenül mondtam a lakásunk kinti világítását, mert az igazából a mi komfortérzetünkön bent egyáltalán semmi, de semmit nem oszt vagy szoroz.
Teljesen egyetértek, ez egy nagyon erős és nagyon fontos elv ugye a közgazdaságban, illetve a közpolitikákban. Ugye ez a halat adunk, vagy halászni tanítjuk meg a lakosságot. Ez a probléma gyakorlatilag a szolidaritás és az öngondoskodás dilemmája. Minél erősebben szolidáris egy társadalom, azaz minél inkább mondjuk méltányossági intézkedéseket fogad el, minél nagyobb mértékben kisegíti a társadalomnak azoknak a rétegeit, akik önhibájukból vagy azon kívül nehéz helyzetbe kerültek, annál inkább leszoktatjuk az embereket az öngondoskodásról. Mert akkor azt mondom, hogy bármi történik, akkor majd jön valaki, és gyakorlatilag segít nekem azon átmenni, nem kell én magamról gondoskodja. Ez egy nagyon fontos kérdés, és Nagy Bege Zoltán ebben egyetértünk, hogy azért az államnak a szolidaritás mellett azért nem szabad, hogy lenevelje a lakosságot az öngondoskodásról sem. Lásd azt, hogy amikor a bérek növekednek, akkor mondjuk nem takarít meg a lakosság, és ez látszik nagyjából a trendekben, hogy amikor egy pozitív gazdasági ciklusban vagyunk, akkor azok, akik nyilván nem azt mondom, hogy akkor rendkívül jól éltek nagyon sokan, de jobb jövedelmük volt, mint mondjuk most, vagy nagyobb értéke volt annak a jövedelemnek, akkor nem megtakarítottak belőle, hanem olyan amúgy fölöslegesnek tekintett kiadásokat eszközöltek, mint például vettek egy 150 cm-es tévét egy szobás lakásból, hogy ajtották feltenni a falra, vagy hogy hitelkártya hitelkártyáról vásároltak olyan dolgokat, amire nem biztos, hogy szükségük lett volna, és akkor most nyilván nehéz helyzetben vannak. Én nem akarok senkit hibáztatni, csak azt mondom, hogy nyilván az államnak egyensúlyoznia kell, és Nagy Bege Zoltán nem a katedránál ül, hanem a kormányrudnál, és teljesen igaza van abban, hogy, hogy mindenféle ilyen típusú intézkedésnél mérlegelni kell azt is, hogy, hogy megkapjuk a megfelelő egyensúlyt az öngondoskodás és a szolidaritás között. De én azt gondolom, hogy ami most az energetikai válság kapcsán van is, amilyen mértékben elszálltak az energiaköltségek is. Ugye a tél beköszöntével most ezek közül leginkább a gáz érdekli a lakosságot. Itt ez a mérlegelés, ez igaziból a második helyre kell tenni, és az első számú prioritása a kormányzatnak az kell legyen, hogy az emberek azok ne fagyjanak meg a lakásukban, illetve ne szegényedjenek el teljesen helyen egy tél alatt, mert az igaziból senkinek sem jó.
Zárjuk a beszélgetésünket ezzel a témával. A jelen gazdasági folyamatok azok tovább nyithatják a társadalmi ollót, vagy már kész, teljesen ki is nyitották, mert beszéltünk korábban a koronavírus járvány csúcsán nagyon sokat arról, hogy a pandémia hogyan növelte a szakadékot az egyes társadalmi rétegek között. Most meg azt látjuk az Eurostat jelentéséből, hogy a románok és a bolgárok vannak a legnagyobb mértékben kitéve a szegénység kockázatának az Európai Unióban.
Sajnos ez valóban igaz, és ez igaz volt a koronavírus járvány kapcsán is, és igaz a mostani energetikai válságban is, hogy ez a társadalmi különbségek ollóját, ami Romániában már amúgy is nagyon nagyra van nyílva, ezt gyakorlatilag tovább nyitja tovább. Azaz minden válságnak és mindenféle recessziónak, így az energetikai válságnak is mindig vannak nyertesei. Tehát, hogy ez, és a koronavírus járványnak is, akármilyen furán hangzik, gazdasági értelemben voltak nyertesei. És az a baj, hogy ezek a nyertesek, ezek mindig azok, akik nagyobb tőkével, nagyobb jövedelemmel rendelkeztek, és ezek azok kárára történnek, akik pedig alacsony jövedelműek, alacsony tőkével és jövedelmekkel rendelkeznek, és így tovább. Tehát igen, ez egy következő probléma lesz a kormányok számára, hogy ezt az egyre inkább kinyíló társadalmi különbségek ollóját, amikor ezek a sok hatások, mint amilyen a koronavírus válság volt, energetikai válság, háborús válság most, amikor ezek a sok hatások lejárnak, akkor ezt hogyan tudják valamennyire összehúzni. De én azt gondolom még egyszer, hogy most nem föltétlenül ezekkel az elvi kérdésekkel kell a kormányzatnak foglalkoznia, hogy szolidaritás, vagy öngondoskodás, hogy hogyan húzzuk majd össze azt az ollót, hanem most azzal kell foglalkoznia, hogy a legkiszolgáltatottabb rétegeknek valamilyen megnyugtató megoldást kell adjon, hogy átvészeljük ezt a telet, és utána nyilvánvalóan nagyon fontos feltenni azokat az elvi kérdéseket, amelyek szintén nagyon fontosak, amiről beszéltünk a szolidaritás kapcsán, és nagyon fontos lenne már kitalálni azt, hogy milyen intézkedések által és hogyan lehet a társadalmi különbségek ollóját összébb húzni, mert Romániában, ha nem vigyázunk, akkor ez olyan mértékű lesz, ami már, hogy mondjam, nagyon komoly társadalmi elégedetlenségeket is szülhet, és ez nyilvánvalóan nem érdekes senkinek.
Legyen ez egy következő beszélgetésünk tárgya. Rácz Béla Gergely közgazdásznak, egyetemi adjunktusnak köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.